Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva énekeljük a 329. énekünket, a 329-es énekünk első kettő versét. Az első vers így kezdődik: itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, mennyei Atyánk, magasztalunk Téged azért, mert Te a Te ígéreteidet valóra váltod. És mert Te valóra váltottad legfőbb ígéretedet, és nekünk szabadítót küldtél erre a földre, és ez a szabadító eljött Jézus Krisztusban, és erre emlékezhetünk ma ünnepi Isten tiszteletünkön. Köszönjük Neked, hogy hihetjük, mert igaz, hogy Te úgy szeretted az egész világot, hogy elküldted az egyszülött fiadat nekünk, hogy benne higgyünk, hogy általa örök életünk legyen. Köszönjük Neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztusért Téged Atyánknak szólíthatunk, hogy Neked fogadott fiaid, gyermekeid lehetünk, és egymásnak pedig testvérei, és így lehetünk itt, így jöhetünk el hozzád a Te ígéd köré. Légy ma itt velünk, Urunk, a Szentlélek által, Te állj a középen, Te szólj hozzánk, rólad szóljon a hirdetett ige. A Te jelenlétettől váljon Isten tiszteletté ez a mai alkalom. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy szemléljük a Te törvényednek csodálatos voltát. Nyisd meg a mi fülünket, nyisd meg a mi elménket, nyisd meg a mi szívünket. Tégy minket készé a Te igét hallására és befogadására. Szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János evangéliumából. János evangéliumának első részéből, a 14. verstől a 18. versig. Tehát János evangéliumának első része, a 14. verstől a 18. versig, így szól hozzánk az Úr igéje. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván, ez valakiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet és kegyelemért, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Amen. Azt hallottuk a mai igénkben, hogy Isten soha senki nem látta. Isten soha senki nem látta, ez azért érdekes, mert mégis mindenki tud Istenről. Valamilyen fogalma mindenkinek van Istenről. Sokszor ez a fogalom homályos, sokszor téves, de ha azt mondjuk, hogy Isten, mindenki gondol valamire. És Calvin azt mondja, hogy nem is teljesen másra gondolunk, mert az emberi lélekbe bele van vésve az istenség érzete. Calvin ezt nem nagyon magyarázza, inkább csak kijelenti az ige alapján, a Szentírás alapján, hogy mindenki rendelkezik Isten ismerettel, hogy így születünk, hogy ez a csontjainkban, a velünkben van. Mégis Isten soha senki nem látta. Eszembe jut erről egy régi vallásnéprajz óra, itt Szegeden az egyetemen a tanárunk, hogy kedvcsinálót adjon nekünk a vallásnéprajzhoz, azzal kezdte, hogy mindenféle egymástól nagyon távoli népeket sorolt, és azt bizonygatta, hogy minden népcsoportban, az északi sarkkörtől az egyenlítőig, Ausztráliáig, mindenhol vannak olyan ősi kultúrák, ahol az emberek hisznek az egy és láthatatlan Istenben. Hisznek benne az eszkimók, az északi sarkkörön vadászgatva, de ugyanígy hisznek benne az Amazonas menti esőerdőkben a benszülöttek, akiket a 20. század elején találtak meg. A kutatók addig nem is láttak fehér embert, nem ismerték a kereket, nem ismerték a vasat, de hittek az egy igaz Istenben. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet az, hogy nem volt bibliájuk, nem volt semmilyen könyvük, nem ismerték a könyvnyomtatást, nem voltak templomaik, nem voltak igehirdetéseik, de hittek az egy láthatatlan Istenben. Azt mondja a Szentírás, hogy ennek az egyik oka, hogy a teremtett világ Isten dicsőségét hirdeti. Isten dicsőségét hirdeti az egész világ. És ki ne tudna erről valamennyit. Amikor elmegyünk túrázni, kirándulni, és látjuk azokat a hatalmas hegyeket, azokat a völgyeket, azokat a távlatokat, akkor azt gondoljuk, hogy az fenséges. És felmerül bennünk a kérdés, hogy honnan jön ez a fenségesség. Mi a forrása? Vagy nézzük a csillagos égboltot, látjuk az egész egybeszerkesztett égboltot, ahogy forog, valami furcsa szabályt követve, és arra gondolunk, hogy honnan van ez a rendszer. Ez nem káosz, van benne rendszer. Mi ennek a rendszernek a forrása? És nézzük a tengert, a végtelenségig, a horizontig tartó vizet, ahogy felénk hullámzik, ez a felfoghatatlan méretű víztömeg, és mégis mire a lábunkhoz ér, milyen lágyan érint minket. És arra gondolunk, honnan van ez a nagyszabású, nagyszerű világ. Isten olyan világot teremtett, amit az ember csodálattal szemlél. Minden kis szeglete Isten dicsőségét hirdeti. Istenről beszél az egész teremtett világ. De nem csak innen tudunk Isten létezéséről. Elsőre talán megkökkentő, de Isten létezésére következtethetünk a bűneink alapján is. Biztosan a testvérek is voltak már úgy, hogy próbáltak olyan emberrel beszélgetni Istenről, aki nem tartja magát bűnösnek. És akkor azt tapasztaljuk, hogy ez az ember szinte be van zárva. Szinte bezárta magát. Nem nyitott Isten felé, egyetlen egy gondolatot nem lehet oda bejuttatni hozzá. Aki nem tudja, hogy bűnös, az alig, ha gondol helyesen Istenre. Ennek az oka a lelkiismeret, ami sokszor rossz iránytű, sokszor téves, de néha meg váratlan bizonyossággal rámutat, hogy ezt rosszul csináltam, és bűnös vagyok. Honnan tudom, hogy bűnös vagyok? Honnan tudja a lelkiismeret megmondani nekem, hogy valamiben tévedtem, valamit vétket követtem el, hogy bűnöm van? Onnan tudja, hogy van egy embernél nagyobb erkölcsi rend. Egy embernél nagyobb erkölcsi rend van, és ez nem is származhat embertől. Azért nem származhat embertől, mert védi az ember életét, védi az ember tulajdonát, védi az ember méltóságát az emberi gonoszságtól. Tőlünk véd minket a törvény, az igazság, az erkölcsi rend, és tudjuk, hogy ez valahol kívül van. Volt egy filozófus, Kant, azt mondta, hogy két dolog nyűgözi le, a csillagos égbolt fölötte, és az erkölcsi rend benne. De ez az erkölcsi rend szerintünk nem bennünk van. Ez nem az emberből jön. Ezt az ember kapja, és az embert védi. Lehet, hogy nem ismeri a törvényt az ember, aki vétellene, de a lelkiismeret mégis azt mondja, mondjuk, ha valaki lop, hogy az ember lopott, és ettől tolvaj lett. És nem tudja azt mondani, hogy a 2 Mózes 20.15 bizonyítja, hogy ez bűn, mert nem ismeri a törvényt, de tudja, hogy ez bűn. Akár a hegyeket nézem, akár a bűneimet nézem, akár a tengert csodálom, akár a lelkiismeretem furdal engem, megsejtem Istent. Innen tud róla mindenki valamit. Az egész világon minden ember tud róla. És aki megsejti Istent, annak elkezd Isten hiányozni. Nem biztos, hogy tudja, hogy Isten hiányzik az életéből, de az tudja, hogy létezik a teljesség, hogy létezik a tökéletesség, és hogy az nem bennünk van, hanem valahol kint van. Kint van az az igazság, ami után csak vágyódni tudunk, ami után sóvárkunk. Róla beszél minden. De még sokkal lenyűgözőbb, testvérek, amikor Isten beszél saját magáról. Amikor nem a világból vagy a lelkiismeretünkből kell következtetnünk valahogyan homályosan, közvetve arra, hogy létezik Isten, hanem Isten megszólal. Elkezdjük őt hiányolni az életünkből, elkezd nekünk hiányozni, és ő megszólal. Sőt, nem csak megszólal, hanem megszólít. Személyesen, név szerint. Az igében, az ő kijelentett igéjében, a Bibliában. És ő az, aki kezdeményez, ő az, aki felénk lép, ő az, aki megoldja azt a konfliktust, hogy mi nem tudunk hozzá eljutni. Isten az, aki megszólít minket. Azt mondjuk, hogy a Biblia Isten kijelentése. De ezt olyan sokszor mondjuk, hogy végig kell gondolni újra, hogy mit is jelent az, hogy Isten kijelentése. Először is azt jelenti, hogy a Bibliában le vannak írva Isten tettei. Nem mindent tette, de az, ami számunkra fontos, ami az embereknek kell, az le van írva. Aztán le van írva a Szentírásban Isten akarata. Tudjuk, hogy Isten mit akar tőlünk, és tudjuk, hogy mit akar velünk. És ezt innen tudjuk, hogy ő kijelentette. De ami ma különösen fontos nekünk, Isten kijelentette, hogy ő milyen. Élesebben, jobban látjuk őt, többet tudunk róla, mintha a hegyeket néznénk, vagy a tengert, vagy a csillagos eget. Vagy mintha a bűneinkből következtetnénk, hogy kell, hogy legyen odakint valami szent. Mert Isten kijelentette önmagát. Az igében megismerhetővé vált az ember számára Isten. És az a csodálatos, hogy amikor az ember ezt olvassa, vagy hallgatja a hirdetett igét, akkor az csodálatos hallani. Ha felfogjuk, hogy valóban Isten szól hozzánk, személy szerint hozzánk, az minket lenyűgöz. Mert Isten egy magával ragadó lény, egy rabul ejtő lény, semmihez és senkihez nem fogható. Sokkal lenyűgözőbb olvasni az igét, mint nézni a teremtett világot. Aki meghallja így az igét, az hívő lesz. A Zsoltárok könyve sokszor sok helyen beszél arról, hogy áldja az ember az Urat. Áldja az ember az Urat, amiért Isten nekünk adta a törvényt. Gyönyörködik a Zsoltáros a törvényben. Gyönyörködik Isten beszédében. Úgy beszél róla, mint a legfontosabb kincséről. Úgy örül neki, mint aki nagy nyereséget talált. És tudjuk, hogy ahol a kincsetek, ott a szívetek is. És Isten igéje olyan, mint egy kimeríthetetlen kút, hogy feltör belőle az élet vize, és ezt nem lehet elhasználni. Minél többet veszünk belőle, annál több marad. Minél többet tudok meg róla, annál inkább rájövök, hogy még sokkal több van, amit nem tudok. Nem lehet a végére érni, nem lehet elhasználni az Isten igéjét. Egyszer azt kérdezték tőlem, hogy mit lehet 5 évig tanulni a teológián. És azt mondtam, hogy hát jobb esetben az a Szentírást, a Bibliát, Isten igéjét. És rögtön jött a második kérdés, hogy mit lehet tanulni azon 5 évig. És hát remélem, mi tudjuk, hogy 5 év alatt csak belekóstolni lehet. 5 év alatt az ember éppen csak megízleli. Mert ez mindig fog valami mást mondani nekünk, valami újat, valami mélyet, valami magasabbat. Mindig egyre közelebb kerülünk általa Istenhez. Isten hallhatóvá vált az ő igéje által, és az embernek a Biblia kihegyezi az igei hallását. Meghallhatjuk Istent belőle. Hatalmas kegyelem volt, hogy Isten így hallhatóvá tette magát, hogy Isten így kijelentette önmagát az igében, hogy nekünk adta a törvényt, és mi gyönyörködhetünk benne, és tudhatjuk, hogy ez a mi nagy kincsünk. De itt újabb nehézségekbe ütközünk. Olyan szép hallani az igéket, hogy lábamnak szövétnek a te igéd és ösvényemnek világossága. Olyan szép hallani, hogy nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. És az ember gyönyörködik az igében, de újra és újra bele fog ütközni abba, hogy Isten azt mondja, legyetek szent, mert én szent vagyok. És ez minket elválaszt Istentől. Ugyanolyan bűnösek vagyunk. Akármilyen tisztán halljuk őt, bűnösek maradunk. Azt is mondhatnám, hogy az ószövetségi ember nem léphetett be a szentek szentjébe. Nem lehetett Istennel. Hallhatta Istent, de továbbra sem láthatta. Ezt a mai igénk egyszerűen úgy mondja, hogy a törvény Mózes által adatott, de Isten senki sem látta. És Isten tiltotta is, hogy lássák. Tilos Istent látni, mert tilos őt ábrázolni. Nem készíthettek róla az emberek szobrot, nem készíthettek róla az emberek festményt, nem készíthettek róla semmit, bálványt, amire azt mondták, ez olyan, mint Isten. Ez azért van, mert az embernek igaz hitre kell törekednie. Igaz hitre. Ezt várja tőlünk az Úr Mózes első könyvétől, Jelenések könyvének a végéig. Igaz hitet. És az igaz hit ne elégedjen meg egy olyan, mint Istennel. Az igaz hit az igaz Istenre kell, hogy mutasson. És az igaz hittel együtt az embernek el kell fogadnia, hogy Isten lélek, kiábrázolhatatlan valóság, hogy Isten teljesség, hogy tökéletesség, hogy nem szorítható semmilyen formába, hogy ő számunkra sehogyan sem megragadható. A hit hallásból van, mondja a Biblia. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, mondja a Biblia. Tilos Istent ábrázolni. Összefoglalva az eddigieket, láttuk, hogy a természetben felismerhetjük Isten dicsőségét. Láttuk, hogy a bűn, a mi bűneink felismerése eljuttathat minket oda, hogy kell, hogy létezzen a szent. Felismerhetjük Isten szentségét. És amikor Isten megszólít minket az igében, akkor hallhatjuk Istent magát. És ez igaz hitet ébreszt az emberben. De a törvény csodálni kevés, a törvényt be kellene tartani. És akkor ugyanott vagyunk, hogy az ember lemaradt az igazi célról. Az ember lemaradt arról a célról, ami Isten akarata. Az ember nem tud Istennel lenni. Marad a vágy. Marad a hiányérzet, és marad a sóvárgás. Az ember nincs a szentek szentjében, nincs az Édenben, nincs a paradicsomban. Nem tudunk eljutni önerőből Isten országába. Olyan szép példája ennek Bábel tornya. Az emberek felépítették Bábel tornyát, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, és amikor már azt hiszik, hogy közel vannak, már mindjárt odaérnek, akkor az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy Isten így szólt, szálljunk alá, nézzük meg, mi történik ott. Még mindig hatalmas a távolság. Az ember azt hiszi, hogy mindjárt ott van önerőből, pedig dehogy is. Még nagyon-nagyon messze van. Az ember nem juthat Istenhez sehogy. Legyetek szentek, mert én szent vagyok, mondja Isten, de nincs az a jó cselekedet, ami minket szentté tesz. Isten nem lesz a tulajdonunk, nem rendelkezünk vele, nem birtokoljuk, és ugyanott vagyunk. Ott vagyunk az emberek egyetemes problémájánál, szeretnénk Istennel lenni, de nem tudunk. Istenről tudnak a világ minden táján. Az ember, hogyha mélyen magában néz, annyit tudhat Istenről, hogy létezik. De itt vége a tudománynak, nem tud róla többet. Sóvárog az ember Isten után. Mert nem elég hozzá közel lenni, hanem vele kell lenni. Nem elég hallani róla, hanem őt kell hallani. És akkor a mai igénkben azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. Isten az, aki lépett ismét, először megszólalt, azután pedig megjelent. Emberként megszületett, emberként belépett az embervilágba Jézus Krisztus, Isten fia. A Szentlélek teremtő ereje által szűztől megszületett Isten fia. Isten minden elképzelhetőnél, minden vártnál közelebb jött hozzánk. És ezt ő előre megígérte, és az ígéretét megtartotta. És Jézus Krisztusban még jobban kijelentette magát Isten. Most már láthatjuk őt, most már tudhatjuk, hogy ő milyen, közöttünk lakozik, látjuk az ő dicsőségét. Azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus Krisztus Isten valóságának a képmása. Ezért nem szabad nekünk képmást készíteni Istenről, mert az csak olyan, mint Isten. Ezért van az, hogy Jézus Krisztus az Isten, a számunkra felfogható, megragadható, testélet ige, akit már láthatunk is, aki minden korábbinál pontosabban és felfoghatóbban kijelentette magát. Amikor olvasunk Jézus Krisztusról az evangéliumokban, amikor olvassuk az ő saját szavait, olvassuk az ő tetteit, akkor folyton elfog minket az érzés, hogy Jézus Krisztus tökéletes. Nem olyan, mint a többi szereplője a Bibliának. Szinte látjuk őt lelki szemeink előtt. Annyira élő, annyira eleven a róla sugárzott kép, akár az olvasott, írott, akár a hirdetett igében. Láttuk őt tegnap Nikodémussal beszélni. Láttuk, hogy ő milyen. Még akkor is látjuk őt, amikor ő maga azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És mi is tudjuk Pállal együtt, hogy hitben járunk és nem látásban, de mégis, ha olvasuk az evangéliumokat, akkor ott látjuk őt a lelki szemeink előtt. Felismerjük őt, megismerjük őt, tudjuk, hogy ő milyen. És tudjuk, hogy ő nem olyan, mint a többi ember. Máshogyan beszél. Az ő szava egyszerű és tiszta igazság. Ő figyel az emberre. Érzékeli a valódi problémáinkat. Szereti az embert. De át is lát az emberen. Bele lát az emberbe. Felismeri a képmutatásunkat. Látja a természetünk álságos oldalát. Látja a gonoszságunkat. De megrendül, ha a szenvedéseinket látja. Velünk együtt érez, ha a kiszolgáltatottságunkat látja. És Jézus Krisztus látja és felismeri a hitünket. A hit minden tiszta, ritka és szép megnyilvánulását értékeli Krisztus. Azt mondja, hogy megtartotta te hited. Közöttünk járt, emberek között. Tanított minket. Arra tanított, hogy bízzunk a mennyei atyánkban. Arra tanított, hogy elközelged benne az Istennek országa. Tanított minket imádkozni. Megmutatta nekünk, milyen a felebaráti szeretet, a házastársi hűségről tanított. Elmondta nekünk, milyen a hitvallás, hogy mit jelent a szolgálat. Felkészített minket arra, ami ránk vár. Mert ha őt hirdetjük, ha őt követjük, ha vele vagyunk, akkor szenvedések és megaláztatások várnak ránk. Jézus Krisztus megosztotta az embereket. Nagy sokaság követte őt. Valahányszor megjelent valahol, gyógyított, tanított, és sokaság követte. És hatalmas sokaság követte, amikor bevonult Jeruzsálembe. De ugyanez a nagy sokaság követelte a keresztre feszítését is. Megosztotta az embereket, és ma is ugyanígy megosztja az embereket. Ellenérzést vált ki a képmutatókból, de leborulnak előtte a bűnösök. Jézus Krisztus megvéd minket. Ő a jó pásztor, aki velünk van az úton. Elűzte a démonokat, legyőzte a sátánt, lecsillapította a tengert, megérintette a leprást, meggyógyította az embereket. Közösséget vállalt velünk, együtt evett a bűnösökkel, együtt sírt a gyászolókkal, de feltámasztotta a halottat, hogy lássuk, hogy ő nem csak Istent és saját magát jelenti ki, de az Isten országát is. Ha látjuk Jézus Krisztust, tudhatjuk, milyen az Isten országa is. És ugyanakkor ő maga meg alászállt, megüresítette magát, és az emberek világának teljesen kiszolgáltatva mindenben kísértést szenvedett. Fázott, éhezett, fáradt, szomjazott, valósággal vért izzadt, mindenben hozzánk hasonló lett, kivéve a bűnt. És éppen ezért teljesen más, mint mi. Teljesen más, mert ő bűntelen, ő tökéletes, ő Isten, ő szent tudott lenni, amikor mi nem tudtunk, és szent ma is. És így tudta bemutatni az egyszeri tökéletes áldozatot, az ő szentsége által, a keresztván elhordozta a bűneinket. Ő szenvedte el a mi kínhalálunkat, ő a mi tökéletes papunk, aki önmagát feláldozta. Ezért született meg, ezért van a karácsony. Ezt erre emlékezünk ma, hogy azért jött el a földre, hogy aztán a kereszten meghaljon értünk. És az Atya elfogadta ezt az áldozatot, és Krisztus feltámadt, az ember előtt pedig megnyílt az út a mennybe. De megint csak nem úgy, hogy mi köveztük ki az Isten országába vezető utat, hanem úgy, hogy Isten országa jött el ide hozzánk, és így vezet minket az Úr az üdvösségre. Azért hirdette nekünk, hogy elközelgett a mennyeknek országa, mert benne közelgett el a mennyeknek országa. Ez volt az első nyilvános mondata, hogy így mondjam. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus Krisztus mindent megváltoztatott. Mindent megváltoztatott, és nem csak azokban a régi bibliai időkben, amikről tudhatunk, ha olvassuk a Bibliát. Jézus Krisztus ma is mindent megváltoztat. Az ő igéje ma is élő és ható. Ő minket is megváltoztat. Már nem csak Istenre, nem csak a Teremtőre, nem csak az okra következtetünk, ha a világot csodáljuk. Nézzük a teremtett világot, és már nem csak a Teremtőt látjuk. Nézzük a fenséges, nagyszerű világot, és nem azon gondolkozunk, hogy mi ennek a forrása, hanem Jézus Krisztuson tudunk gondolkozni. Nézzük a világot, és tudjuk, hogy ő egyszer visszajön, és hogy ez a világ, amit most nagyszerűnek látunk, és dicsőségesnek látunk, ez csak az első. És az elsők majd elmúlnak, és Jézus visszajön, és mindent megváltoztat. Mindent újjáteremt. A világnak már nem csak oka van, a világnak célja van. És ha bűneinket nézzük, már nem csak abba kapaszkodhatunk, hogy a lelkiismeret furdalása ellen azon gondolkodhatunk, hogy van odakint, rajtunk kívül valami szent, hanem azon gondolkodhatunk, hogy Krisztus keresztjénél van nekünk bűnbocsánat. Ez teljesen megváltoztat mindent. Nem úgy gondolkodunk a világról, és nem úgy gondolkodunk a bűneinkről. A bűnbocsánat minket hálára kötelez. Nem fogunk ítélkezni mások felett a törvénnyel, hanem embertársainkon gyakoroljuk azt a hálát, amit Krisztus iránt érzünk. Krisztus nekünk adja a békességét, és mi az embertársaink felé fordulhatunk az ő békéjével. Emlékezhetünk rá, hogy Krisztus milyen szelíd volt, és milyen könyörületes volt velünk, és mi is így viszonyulhatunk másokhoz. Krisztusban szabadok lettünk a jóra. Nem kötnek minket a bűneink. És ha az ígét olvassuk, vagy hallgatjuk, akkor már nem a törvényen csodálkozunk, és nem abban gyönyörködünk elsősorban, hanem Krisztuson. Krisztus alakját ragyogtatja fel nekünk minden ige. Azért, mert ő a testélet ige. Ő szól hozzánk a kijelentett igében. Ő szól hozzánk a hirdetett igében. Róla szól minden ige, róla szól minden ige hirdetés, róla szól minden karácsony is. És hová lett a vágy, a sóvárgás Isten után? Hová lett az emberiség nagy problémája? Krisztusban ez is megoldódik. Krisztusban közösségünk van Istennel. Az emberek legégetőbb vágya számunkra valóra válik. Mi tényleg Istennel vagyunk. Tényleg Istennel vagyunk, nincs többé kínzó hiány. Nincs többé keresés. Az emberek mindig keresnek valamit. Az embereknek mindig valamilyen hiányérzetük van. Mindig kell valami más, kell valami új. De akinek belépett Krisztus az életébe, akit így megváltoztatott, azok azzal a hittel élhetnek, hogy tudhatják, Isten fogadott gyermeke vagyok. Mi kellhet még nekem? Johann Sebastian Bach Máté passiójában hallhatjuk, hogy elég nekem, Uram. Minden elég. Nincs szükségem semmire. Azért nincs, mert Isten van velünk. Isten fogadott gyermekei vagyunk. És mi tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus a megoldás minden problémánkra. Akinek ilyen közössége van Krisztussal, az tényleg Istennel van. Ezért kell ráfigyelnünk, ezért kell olvasnunk a Bibliát, ezért kell megismernünk őt. Ez az ismerettség egy egész életen át mélyül és mélyíthető. Krisztust szemlélhetjük a Bibliában. Ismerjük-e így Krisztust? Ha olvassuk a Bibliát, ha hallgatjuk a hirdetett igét, ha megismerjük a testélet igét, akkor megismerjük Krisztust. És mélyül és mélyíthető ez az ismerettség, újra és újra. Bibliaolvasásról bibliaolvasásra, imádkozásról imádkozásra. Remélhetőleg ma is mélyült ez az ismerettség. Adjunk hálát neki ezért, mert ő eljött közénk, kijelentette magát nekünk, megváltott minket, és közösséget vállalt velünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged. A tiéd vagyunk, a tiéd is szeretnénk lenni. Veled szeretnénk lenni, veled szeretnénk közösségben lenni. Add, hogy ez megvalósulhasson. Jöjj el hozzánk, legyél velünk közösségben. Szeretnénk hálatelt szívvel imádkozni hozzád, és csodálkozni, és hálát adni neked, amiért minden szavad igaz. Minden szavad igaz és valódi. Köszönjük neked, hogy te vagy a testélet ige. Köszönjük, hogy így, ilyen közel jöttél hozzánk, így megmutattad magad, ilyen könyörületesen megszülettél erre a világra, és elhordoztad a mi bűneinket, a bűneinkért járó büntetést, felvitted a keresztfára. Ezért születtél meg, ezért jöttél el, és meghaltál értünk, és feltámadtál. és megnyitottad nekünk az Isten országába vezető utat. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy ez az út. Köszönjük, Urunk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy te mindig velünk vagy, hogy közösséget vállalsz velünk. Köszönjük, hogy benned hihetünk, és benned bízhatunk. Köszönjük, hogy ez így van ma is. Hálásak vagyunk a karácsony öröméért a szívünkben. Kérünk téged, áld meg ezt az ünnepünket. Segíts nekünk, hogy ez az ünnepünk valóban rólad szóljon. Te legyél a középpontban. Könyörgünk, Urunk. Imádkozunk azokért, akik rólad nem tudnak, akik téged nem ismernek, akik benned nem hisznek. Különösen, ha mi ismerjük őket, segíts nekünk, hogy rólad másoknak bizonyságot tegyünk. Adj nekünk ehhez egyszerű, érthető szavakat. Add ehhez nekünk a te igédet, amely élő és ható. Taníts minket rólad beszélni. Könyörgünk azokért, akik betegségben szenvednek. Adj nekik enyhülést. Legyél velük a megpróbáltatások között. Adj nekik hitet és kitartást, hogy benned hűségesen bízzanak. Könyörgünk a gyászolókért. Enyhítsd fájdalmukat. Segíts nekik, hogy rád találjanak. Imádkozunk a szükséget szenvedőkért, a nehéz helyzetben levőkért, a családokért. Imádkozunk most egész gyülekezetünkért, az itteni szolgálatért. Áld meg, Urunk, a mi gyülekezetünket. Építs minket, építs bennünk a hitet. Imádkozunk a nemzetünkért, a magyarságért határon innen és túl. Imádkozunk minden hívőért szerte a világon. Szent fiadért kérünk, hallgasd meg imáinkat. Hallgasd meg a te fiattól tanult imádságot is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, most hirdetéseinket hallgassuk meg. Szomorú szívvel hirdetem, hogy hallottunk van, Tuska Jánosné, született Barát Ilona, elhunyt. A gyászoló családnak Isten kegyelmét, Isten áldását kívánjuk. Legyen velük az Úr a megpróbáltatásokban. A temetés a szegedi, újszegedi temetőben lesz, december 29-én, 15 órától. Hirdetem továbbá, hogy kint a bejáratnál kis ajándékokat készítettek a gyerekeknek, azokat fogadják a testvérek sok szeretettel, és vigyék haza őket. Hirdetem továbbá, hogy újévi és újévi Isten tiszteletünk lesz, de az csak online lesz hallgatható. A szokott helyen, a honlapunkon, tehát újévi, óévi és újévi Isten tiszteletet lehet hallgatni. És ezúton is kívánok a testvéreknek boldog, áldott karácsonyt és boldog új esztendőt. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig záróénekünket énekeljük, a 329-es énekünket, annak harmadik, negyedik és ötödik versét. A 329-es énekünk harmadik verse így kezdődik: halálban ében vártam én, fölkelt a nap rám véled. Thank you. ünnepi Isten tiszteletünk végén himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség testvérek!